a szerelem. Miért tagadnám meg, esett ez meg bizén velem? Tanítani baj, az már régi baj, hogy a kislány szíve puha, mint az írós baj. Könnyed megterem, benne a szerelem. Miért tagadnám meg, esett ez meg bizén velem?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A misszió 99. világnapját ma tartjuk. A remény misszionáriusai a népek között címmel Ferenc pápa a missziók 99. világnapjára előre megírta üzenetét 2025. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Mint Ferenc pápa üzenetében írja, a 2025-ös jubileumi év missziós vasárnapjára, melynek központi üzenete a remény, ezt a mottót választottam. A remény misszionáriusai a népek között. Ez emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, mint a megkereszteltek közösségét alapvető hivatásukra, arra, hogy Krisztus nyomdokain haladva a remény hírnökei és építői legyenek. Kívánom, hogy ez a kegyelmi időszak mindenki számára a hűséges Istennel való találkozás ideje legyen, aki a feltámadt Krisztusban élő reményre szült újjá bennünket. Az Úr Krisztust követve a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az örömhírt úgy adják tovább, hogy osztozzanak azoknak az embereknek a konkrét életkörülményeiben, akikkel találkoznak, és így a remény hordozóivá és építőivé válnak. Hangsúlyozta Ferenc pápa a missziók világnapjára előre megírt üzenetében. A misszió 99. világnapja alkalmából, melyet ma tartunk, a Szent Atya felhívást intéz a világ valamennyi egyházközségéhez. Arra kéri őket, hogy segítsék a föld legtávolabbi sarkaiban is szolgáló misszionáriusokat. Üzenetéből az is kiderül, hogy saját misszionáriusi szolgálatának tapasztalatából tudja, milyen fontos ez a segítség. Ma, amikor közösen elmélkedünk a keresztségben kapott meghívásunkról, hogy a remény misszionáriusai legyünk a népek között, újítsuk meg örömteli elkötelezettségünket amellett, hogy elvisszük Jézus Krisztust, a mi reményünket a föld határáig. A gondosóra nemzeti ügy, amelyben a szeretet, az odafigyelés és a technológia kéz a kézben jár, s amely megmutatja, hogy a digitalizáció nem csak a fiatalok kiváltsága, hanem eszköz lehet az idősek biztonságához, méltóságához és önállóságához, mondta az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára Budapesten. Solymár Károly Balázs a Néprajzi Múzeumban megrendezett Gondosóra családi nap megnyitóján arról beszélt. A rendezvényel nem csak egy kormányzati programot ünnepelnek, hanem a gondoskodás kultúráját, a figyelmet, az összetartozást és azt az emberi hálót, amely összeköt minket. A Gondosóra a biztonság és a bizalom szimbóluma, fogalmazott. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában vezették be az automatizált citosztatikus keverékinfúzió összeállító robotot. Az innovatív technológia alkalmazásával az eddiginél is biztonságosabb lehet a daganatos betegek gyógyszerellátása, jelezte az egyetem sajtóközpontja a távirat irodának. Közleményükben azt írták, a robotot az egyetemi gyógyszertár 2017 óta működő citosztatikus keverékinfúzió készítő laboratóriumában néhány hete alkalmazzák. Az automatizált citosztatikus keverékinfúzió összeállító eszközt Magyarországon elsőként, Európában pedig negyedikként vezették be Debrecenben. A robot használata jelentős előrelépés a gyógyszer és betegbiztonság, valamint a dolgozók védelme szempontjából is. Átadták az ország egyik legnagyobb áramhálózati állomását Nyíregyháza Nyíriesen. A több mint 18,2 milliárd forint értékű beruházás elsősorban a helyi ipari parkba betelepülő vállalatoknak biztosítja a villamosenergia ellátását. Az eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter köszöntőjében elmondta, Magyarország törekvése az, hogy áram vonatkozásában energiafüggetlensége jóval nagyobb legyen, mint az eddigi évtizedekben volt. Az ország áram tekintetében alapvetően importfüggő, de ebben az évben először történt meg az, hogy 14 napig nettó áramexportőrök voltunk. Mondta a tárca vezető. Hozzátette, egy évtizede 25-30%-os sávban volt a nettó áramimport arány, idén azonban a remények szerint 20% alá csökkent. Végül az időjárásról. Délután nyugaton fátyol felhők zavarják a napsütést, csapadék sehol sem várható, északkeleten még az északi, északnyugati, Sopron környékén a déli szél élénkülhet meg. Napközben 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az EGRI Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium, Gimnázium Technikum Szakképzőiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumot ismerhetik meg. Vendégünk Ónódi Mátyás lesz, az iskola szakmai munkaközösség vezetője, akivel iskolai programjaikról, képzéseikről is beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az Eventusról fogunk beszélni. Nagy szeretettel köszöntöm Önt a stúdióban.
Köszönöm, jó napot kívánok!
Mi is az Eventus? Mivel foglalkoznak ott az ottani tanítók? Miért járnak oda a gyerekek? Mert hogy ez egy különleges iskolának mondható.
Így van, én is annak tartom, hogy a maga a név, az Eventus szó, az a sikert jelenti. Nyilván ennek több területe lehet. Mi ezt leszűkítettük a művészetnek három területére az alkalmazott művészeteken belül. Tehát grafikus, mozgóképes és fotós szakon képezzük a diákokat, hogyha ezt is szűken lehet nevezni. Nyilván a grafikusnál is egy összetett képzésről van szó, ahogy a mozgóképeseknél és a fotósoknál is. Tehát a kézirajztól kezdve egészen a számítógépes eljárásokig, akár a 3D-s technikákig megismerik a diákok a szakma minden csinyát, binyát. Sőt, ugye a legújabb fordulattal most már a mesterséges intelligenciának a technikáit is próbáljuk belecsempészni, hogy ne féljünk tőle, hanem hogyan tudjuk a mi területünkön használni megfelelően ezt a területet.
Több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza az iskola. Ez idő alatt hogyan látják a művészeti ágaknak a felfutását? Mennyire kedvelt a diákok körében?
Tulajdonképpen népszerűségünk az töretlen, tehát mindig van egy adott túljelentkezésünk. Magának a szakmának nagyon érdekes a dinamikája, hogy hogyan változik. Ugye korábban külön volt a képgrafika mondjuk és a számítógépes grafika, most már ezt egy tantárgyként és egy témaként tanítjuk, de elvárás is a munkaerőpiacról azt vesszük észre egyre inkább, hogy akár még a mozgókép felé is kacsincsanak ki, tehát legyen onnak is ismereteik a diákoknak. Úgyhogy hiába 3 szakmáról beszélünk, de mégis egy átjárást biztosít az iskolánk ebben a képzésben.
Mivel lehet oda jelentkezni? Van egy ilyen alapvető szakmai valamilyen tudás feltételezhetően, amivel ő jelentkezhet ebbe az iskolába a diák?
Egy alapkészséget szoktunk megnézni, tehát a felvételi eljárás keretén belül tulajdonképpen egy rajzi készség felmérés történik, illetve hozott rajzokat nézünk meg. De azt gondolom, hogy az is a hagyományunk, hogy nem kell Michelangelónak lenni ahhoz valakinek, hogy hozzánk tudjon járni. Egy alapkészség, egy érdeklődés, azt talán még fontosabb legyen, meg egy motivációja legyen, és aztán mi tovább tudjuk őt majd képezni.
Kik lesznek ők, amikor kikerülnek az iskolából?
Művészeti grafikusok, mozgókép és animációtervezők, vagy pedig művészeti és médiafotográfusok.
Ez most azért is aktuális, hiszen hamarosan jelentkezni kell majd, és ugye nyílt napok is lesznek itt hamarosan. Soroljuk fel, hogy mikor várják majd a diákokat ezekre a nyílt napokra.
Jelenléti rendszerrel, tehát amikor ténylegesen kinyitjuk az iskola kapuit és várjuk az érdeklődőket, 5 ilyen alkalmat szervezünk. Az első lesz október 16-án, tehát az hamarosan következik is. Utána november 25-e, december 12-e, január 7-e és február 3-a lesz az utolsó alkalom. Ezek mellett azért szeretnénk idén is az online nyílt napokat is megtartani, amikor nyilván egy picit más hangulattal, de akár a távolabbról érdeklődőknek is ki tudjuk szolgálni az érdekeit és az információjességét.
Ez az online lehetőség, ez azóta van, hogy a COVID miatt megváltozott az életünk, és egyébként az online térbe is áttevődhetnek dolgok, rájöttünk erre is, vagy már ez korábban is volt?
Ez korábban is volt, tehát az igényt érzékeltük, hogy nem mindenki tud eljönni egy-egy ilyen alkalomra, tehát a szabadságot kivenni, és a többi ez esetleg akadályozó tényező lehet, holott ugye szeretnének hozzánk bekerülni, tehát ezért is vezettük be ezt az online nyílt napot.
Honnan érkeznek a diákok? Jó részt Heves megyéből, Hevesvár megyéből, vagy már messzebbről is jöhetnek?
Messzebbről is, tehát abszolút egy kört tudtunk kialakítani, tehát Nógrád, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is vannak, Pest megyéből, tehát akár még Vác, vagy még följebb is érkeznek diákjaink, de határon túlról is, tehát szlovák diákjaink vannak, Romániából is érkeznek tanulók, akár Ukrajnából is, tehát itt a környező településeken túl azért a nagyobb a hatókörünk szerencsére.
Mit gondol, hogy mi vitte el a hírét az iskolának?
A gyerekek. Az a leghatékonyabb, ezt most úgy nem mondom a hatékonyságot, tehát tényleg az ő benyomásuk, ahogy mit élnek meg az iskolában, és itt nyilván nem csak a szakmai képzésről van szó, hanem az a légkör, az a tanári és diákok által kialakított légkör, ami leginkább viszi a hírét, és tényleg szeretnék hozzánk járni a gyerekek.
Hát akkor itt majd most nem sokára ki is fejtjük ezeket, hiszen nagyon szerteágazó az a tevékenységi kör, a programok, amikkel a gyerekeknek színesítik tulajdonképpen az iskolai mindennapjait. Lesz itt művészetpártolás is, és lesz olyan is, ami nyilván az ő szabadidejüket színesíti. Kezdjük akkor a kirándulásokkal, az elmúlt kirándulásokkal.
Az idei évet egy partnerkapcsolatnak köszönhetően Rozsnyon kezdtük egy kiállítással. Az ottani Bányász Múzeum keresett meg bennünket, és egy pályázat keretében sikerült eljutni a 50 diáknak, illetve 50 utazónak. Ez egy 2 napos rendezvény volt, a második napon egy szűkebb csapattal maradtunk ott, de egy nagyon tartalmas programon vehettünk részt, kiállításon, színházi előadáson, workshopokon voltak a diákok, úgy tényleg egy ilyen színes és nekik való program volt. Ez egy hosszabb távú együttműködés lesz, bízunk benne, hát ez dokumentumra alá is íródott, úgyhogy mi is fogunk majd odavinni konkrét programokat az ő intézményükbe. Ezen túl a múlt héten voltak Miskolcon, gyerekek 10. évfolyam, akik a Herman Otto Múzeumnak az állandó kiállítását tekinthették meg, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a képzést olyan módon is kivinni a falak közül, hogy a képeket, festményeket, múzeumokat azért oktatási céllal látogassák, szeressék meg, hogy képet lehet nézni élőben, miért jó az, tényleg nagy művészeket lehet azért így is megtekinteni, úgyhogy nagyon fontos ez a metódus a programban.
Mennyire látják azt, hogy a gyerekek érteklődnek a kiállítások iránt? Azért most már egy egészen online világ kezdett kialakulni. Itt a személyes jelenlétnek a varázsa az mennyire ragadja meg őket?
Ez nagyon érdekes, mert most már azt gondolom, hogy tér vissza. Tehát nyilván nekünk kell kezdeményezni benne, tehát önállóan ők nem szólnak, hogy tanár úr, szeretnénk elmenni megnézni ezt a kiállítást, de amikor elmennek, akkor abszolút pozitív élményekkel térnek vissza, és jó látni, hogy megélik ténylegesen azt, hogy fizikálisan ott vannak az adott térben, ott van előttük a festmény, és onnantól kezdve nekünk is úgymond könnyebb dolgunk van, amikor a művészettörténet órán folytatjuk az anyagot.
És hát nyilván ez nekik adhat egy lendületet is a kreativitásukban, hogyha látnak valamilyen kreatív munkát, jól gondolom?
Mindenképpen inspiráló neki természetesen. Mikor tekintetben azért az internet is ott van számukra, tehát akár a különböző szociális platformokról gyűjtenek információkat, ötleteket, vannak kedvenc alkotóik, akiket követnek, tehát mindenképpen ilyen értelemben az előnyét ki tudjuk használni az internetnek is.
Milyen további programokkal igyekeznek színesíteni a gyerekek mindennapjait?
Sokféle területen tervezünk ilyenkor mindig az éveleje, vagy nem sokkal az éveleje után, tehát kiállítások, versenyek, akár külső és belső versenyekre gondolunk itt, aztán lesznek sportnapok, témanapok, témahetek, tehát nagyon sokféle a terület. Ami esetleg a külső hallgatókat, vagy a külső érdeklődőket érdekelheti, azok a versenyek. Ilyen lesz például a generációs pályázat, ami az Alapfokú Művészeti Iskolának lesz a versenye, vagy az Egri Csillagok rajzverseny. Ugye ezt nemrégen meg is hirdettük, most már a 22. alkalommal kerül megrendezésre. Ennek december 31-ig lesz a leadása, a határideje, és januárban fogjuk megvalósítani magát a döntőfordulót.
Akkor ide kiknek a jelentkezése számíthat?
A 8-osoknak a jelentkezésére várunk. Alacsonyabb évfolyamból is lehet pályázni, ott nyilván a zsűri azért mérlegeli, hogy tényleg olyan alkotások kerüljenek be, ami adekvát azt a szintet megüti, ami akár a 8-oshoz is tartozhat, de ez a korosztály leginkább a célcsoport, úgymond, hiszen ez a felvételi eljáráshoz is már egy kis küszöbb átlépést jelent.
Mivel fogják őket díjazni?
Tárgynyereményeket szoktunk alapvetően, könyv és egyéb tárgyi jutalmakkal szoktuk díjazni a diákokat, illetve a legtöbb sikeres pályázónak az iskolája viheti el a vándorserleget.
Thank you.
Egy dolog a verseny, de azt gondolom, hogy mindennek a betetőzése az, amikor a kiállításon a saját munkáit láthatja a diák. És erre ugye van egy új lehetőség, viszonylag új, nemrégiben nyílt meg a Pince Galéria önöknél, ahol a tehetséges diákoknak a munkáit állítják ki. Mi az alapja annak, hogy kinek a munkája kerülhet oda?
Igen, alapvetően a színvonal fontos, tehát nem feltétlenül a korosztály. Most a 11-es diáknak tervezünk, nem szeretném még előtte, hogy ki jön. De tehát az a színvonal, vagy legyen egy olyan komplett gondolkodás, gondolatmenet a munkák mögött, ami lehetőséget ad arra, hogy kiállítást szervezzünk a számára. Tehát ez a Pince Galéria, ez alapvetően a közösségi térként funkcionál az iskolában, tehát diákcsoportok szabadidőben tanárral ott el tudják tölteni az időt, és a falakon pedig akkor egy-egy diáknak a kiállítása lesz látható. Ezen túl azért a Folyosó Galéria is, tehát szintén a régi épületnek a Folyosó Galériája, ahol aktív kiállításokat szoktunk rendezni, ott már nem feltétlenül egy-egy diáknak, hanem csoportoknak, vagy akár külsős kiállítóknak is. Most például egy általános iskolából jövök, és nekik fogunk ott egy kiállítást nyitni majd heteken belül.
Honnan jött a gondolat, hogy a Pince Galériát érdemes lenne megnyitni a diákoknak?
Ez egy nagyon izgalmas tér, tehát sokáig ténylegesen egy pince volt a klasszikus értelemben, beton se volt az alján, téglafalakkal ellátott raktárként használtuk, de mindenképpen a vezetőség úgy döntött a felújítások hozományaként, hogy ezt a teret is hasznosítjuk, és így jött az ötlet, hogy adta magát, hogy egy olyan tér jön létre, ahol nem csak egy-egy diák vagy egy-egy tanúra valósulhat meg, hanem tényleg minden diáknak a rendelkezésére állhat ez a szabadidős tér.
Igen, itt lehet, hogy egy kicsit pontosítanunk is kell, hogy ez hol is van ez a Pince Galéria, hiszen az Eventusnak van egy épülete, ez pedig a régi iskola épülete, ugye, és ennek a pincéjében alakították ki. Milyen felújítást igényelt ez a régi épület?
Itt egy hosszatalmas folyamatról beszélünk, tehát nagyjából a 2022-es év környékén kezdődött el egy nagymértékű felújítás, tehát elmenyezett falakat kellett újra vakolni, a világítás korszerűsítve lett, és tehát ilyen technikai megoldásokra volt szükség. A mosdóblokk egy komplett felújításon esett át, és ennek hozományaként a Pince Galéria is megújult.
Említettük, hogy távolabbról is érkeznek diákok, akár Szlovákiából is. Milyen lakhatási feltételeket tudnak neki biztosítani, gondolok kollégiumra?
Így van, a kollégiumunk jelenleg két épületben működik, vagy két helyszínen. Ugye a Lányka utcán vannak a nagyobbak, illetve a fiúk, és a panzió, mi úgy nevezzük, hogy a panzió épületében, ami az iskola főépületével van egyben, ott pedig a lányok, illetve az alacsonyabb évfolyamban tanuló diákok kapnak helyet. Mind a kettőnél egy szintén felújított intézményről szélünk, illetve a Lányka úti felújítás az még most szintén zajlik, egy korszerűsítés. Külön szobákban vannak a diákok, tehát 3-4, maximum 6 fő szobákban vannak a gyerekek. A panzióban minden szobánként külön mosdó helyiséggel rendelkezik az ingatlan, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a kényelmi funkciókat is betölti, ami a kollégiumnak a szerepe, hiszen ott azért nem a tanulás feltétlenül a legfontosabb, bár van szinencium nálunk is, de mégis a pihenés, a megújulás és a megfrissülésnek a helyszíne.
Igen, hát azért is kérdezem ezt, mert ugye pont a művészeti ággal foglalkozó diákokról szokták azt mondani, hogy ők olyan kis különcek, ők olyan más világ. Mit tapasztalnak, hogy ott milyen a közösségi élet, akár a kollégiumban, akár az iskolában, milyenek a diákok?
Nagyon izgalmas, mert tényleg, hogyha egy másik iskolával hasonlítanánk össze, azt gondolnánk, hogy zárkozottabbak mondjuk, vagy kevésbé élik a szociális életüket, de nem igaz. Tehát ugyanúgy szeretik egymást, ugyanúgy keresik egymást társaságát, és élvezik azokat a közösségi programokat, mint például a sportnap, vagy egy kollégium szakkör, vagy kollégiumi kirándulás, úgyhogy ezek mindenképpen jó hangulattal szoktak zárulni. Nemrégen volt például az iskolának egy emléknapja, úgymond, vagy a régi épületnek a születésnapja, ahol iskola napot tartottunk, és ott is az egész gyerekcsapat egyszerre dolgozott, egyszerre játszották a csapatjátékokat, úgyhogy abszolút összeszokott és együttműködő gyerekgárdáról van szó.
Apor elemér emlékestről, tehát akkor beszéljünk egy keveset, hogy mi is ez a rendezvény, és tulajdonképpen mivel szolgálnak itt a diákoknak is?
Taporeleméről tudni kell, ugye, hogy a 90-es években, tehát az első szabadon választott egri díszpolgárok közé tartozik, és az iskola vezetősége, valamint a cifrahostyai kultúrkör felvállalta azt a missziót, hogy a sírját rendbe teszi, és méltó nyughelyet biztosít számára. Ennek volt az apropója az, hogy tavaly elkezdtük ezt a pályázatot, tehát egy alkotó pályázat, egy kreatív pályázatot hirdettünk felső évfolyamosoknak, felnőtteknek és általános iskolásoknak, illetve hát nyilván a mi iskolánkban is. Ennek volt most az eredmény hirdetése, illetve hát egy komplet rendezvényt tudtunk lebonyolítani, ahol fellépők voltak, kórusok léptek föl, verszav alatt idézetet olvashattunk, vagy hallhattunk, illetve hát egy-egy személyes történetet is meghallhattunk a Porelemérhez kapcsolódóan.
És akkor itt a nyertes diákok, akik ugye pályáztak,
felnőtt kategóriában Szecskó Attila lett a nyertes pályázónk, ő két munkát is küldött, egy festményt, illetve egy grafikát. A külső gyerekek között Szalci Enne Mili lett a díjazott, és az eventuszosok között pedig Klátyi Krisztófer, most már 11-es tanulónk, ugye tavaly nyújtották be a pályamunkánkat.
Milyen büszkeséggel tölti el a tanárokat az, hogyha egy-egy diákjuk művészeti szinten olyan teljesítményt nyújt, ami fölé tornyosul a többiek fölé?
Mindenképpen egy motiváló erő tud lenni a számunkra is, tehát egy nagyon jó visszacsatolás, visszajelzés, és egy motiváció, illetve a tanári kart kompletten meg tudja erősíteni, hiszen azért lehet, hogy egy konkrét versenyfelkészítő tanár felelőssége, de ezért tudjuk azt, hogy több éven keresztül több kolléga is dolgozik, egy-egy diákkal segíti az előre menetelét, tehát mindenképpen egy együttes csapatmunkáról beszélünk ilyenkor.
Önnek van ilyen tapasztalata, amikor fel kellett készíteni diákot?
A művészettörténet versenyre szoktunk menni, illetve az OK TV-re, szintén a grafikai oldalról. Tavaly ott meg is jutottak a döntőfordulóba a diákjaink.
Hagyományos már önöknél az, hogy a 9. osztályosokat avatják. Ez miből áll ez a program?
Ez szerintem az iskola életében az egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepség vagy esemény. Vagy a dobótéren, vagy pedig a városházán szoktuk ezt megrendezni. Idén sikerült a dobótéren, tehát kegyes volt a jó Isten, és jó időnk volt hozzá. Tehát kiállunk az egész osztály 9. évfolyam szépen felöltözve, tényleg megadva a módját. Sorfalat állnak a nagyobb évből jövő diákok, és némi kis vers, egy kis kórus mű után pedig az iskola zászlaja előtt, illetve meghívott személyiségekkel kézen fogva tulajdonképpen egy esküt tesznek, ami elkötelezi őket az iskola felé is, és a város felé is, hiszen a város tiszteletbeli díszpolgárává avatjuk őket ilyenkor. Ugye nem egri lakosok jellemzően a gyerekek, tehát én értelemben nem ők kaphatnák azt a címet, hogy díszpolgár, tehát így lett a tiszteletbeli, vagy mégis azért ez az esemény egy olyan pont az életükben, és jelezve számukra is, a szülőkre számára is, hogy 7 évig azért egyre fognak járni, és az lesz a második otthonuk, úgyhogy így egy tiszteletbeli díszpolgárra avansáljuk őket. Nyilván azokat az értékeket próbáljuk ezáltal is közvetíteni, amit akár a város is felvállal, tehát a közösségi terekben, az iskola életében és a város életében aktív részvételre buzdítjuk a gyerekeket.
Szokták-e után követni a diákoknak a munkásságát, miután már végeztek az Eventusban, hogy ők milyen irányba, hol tudnak elhelyezkedni, milyen sikereket érnek el a későbbiekben?
Szerteágazó, hogy ki merre jut a karrierjében. Van egy ugye elsősorban a tovább tanulás a cél, tehát nagyon sokan itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem diákjai válnak, ahogy nálunk végeznek, akár a festőszakon, akár a grafikai tanulmányaikat folytatják, de a Mohori Nagyművészeti Egyetemre is bejutottak diákjaink, a Képzőművészeti Egyetemen most 2 diákunk van, akik most fognak végezni, tehát a felső oktatásban abszolút meg tudják állni a helyüket, illetve hogyha nem ezt az utat választják, hanem önálló módon keresik a további utat, akkor általában egyéni vállalkozóként, tehát valamilyen módon egy szabadabb megoldást keresnek, és úgy tartják fönt magukat, akár, nem tudom, tetoválást, például egy időben nagyon népszerű volt, hogy tetomáló művészé még tovább képezték magukat, és az jelentette számukra a karriert. Festőművészek vannak, akik nálunk végeztek, és most már azt mondható, hogy befutott festőművészek, tehát elismert kortárs művészek, vagy akár tanárok a felsőfokú egyetemeken.
Igen, az a kritika szokta érni még a művészeti iskolák tanulóit, hogy hát ebből nem fogsz majd megélni. De hát akkor erre itt van reflektálás, hogy ezért vannak jó példák. De nehéz ez a pálya egyébként?
Nehéz, mert jónak kell lenni. De mondjuk azt gondolom, hogy akár hogyha a kőművesek, vagy bármilyen területet nézzük, akkor tud érvényesülni valaki, hogyha jó az adott szakmában. Mi erre ösztönözzük a diákokat, és igyekszünk a lehető legszélesebb technikát, legszélesebb metódust, vagy akár a gondolatmenetet is úgy átadni, ami lehetőséget ad nekik erre, hogy jók legyenek ebben a szakmában. Tehát nagyon sok lehetőség adódik, akár cégekhez, vállalkozásokhoz csatlakozni, mondom, az a mérce, hogy jók-e benne.
Hát akkor a dátumot ezt mentsék el azok, akik szeretnének az Eventusba jelentkezni. Legközelebb, október 16-án lesz majd akkor nyílt nap.
Így van, ott 10 órától várjuk majd az érdeklődőket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az EGRI Eventus üzleti művészeti iskolát ismerhették meg. Vendégünk Ónódi Mátyás, az iskola szakmai munkaközösség vezetője volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Szöllős Luca Léna, pszichológus, akivel hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Az emberi lélek működése egy bonyolult folyamat, és annak megfejtése szerintem még izgalmasabb és még bonyolultabb. És hogy hogyan érthetjük meg önmagunkat még jobban, hogy hogyan reagálunk a korunk kérdéseire, vagy az önmagunkban felmerült kérdésekre, hát erről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszönöm, hogy itt mindenki szeretettel köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek.
A mai adásra próbáltam úgy összeválogatni a kérdéseket, hogy főleg egy szűkebb mesdjén haladjunk, a női nemmel kapcsolatos problémák, vagy felmerülő helyzeteket járjunk egy kicsit körbe. De mielőtt belevágnánk, azt szeretném elsőként kérdezni tőled, hogy hogyan ismerkedtél te meg a pszichológia tudományával, és mióta foglalkozol ezzel?
Hát ez egy nagyon izgalmas út volt így az én életemben. Viszonylag korán már így megfogalmazódott bennem az, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és segítő szakmában. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol édesapám is az 50-es éveiben rálépett a mentálhigiénés szakma útjára, illetve ő családterápiás képzésben van benne, tehát hogy nála is megjelent ez az irány, illetve nővéremnél is, ő coach, és a coaching után pedig elvégezte a mindfulness oktatói képzést. Így valahogy a levegőben mindig benne volt ez a pszichológia, egyébként anyukám is elkezdte a családterápiás képzést, tehát hogy a mi családi légkörünkben az érzelmekről való kommunikáció, a transzgenerációs hatások, amiket mi a felmenőiktől hozunk, azok milyen hatással vannak ránk, ezek mindig asztaltémák voltak, tehát hogy ez része volt az életünknek, illetve a segítségnyújtás is, mivel vallásos családból származom, itt valahogy ezen mindig nagy fókusz volt. A gimnáziumi években így létrejött bennem, hogy azt hiszem ez lesz az én utam. Úgyhogy a gimi után így felvettek a pszichológiára, és akkor el tudtam kezdeni ezt az utat.
A pszichológia mellett most egy másik képzést is végzel. Erről egy picit mesélnél?
Ez a kognitív viselkedés terápiás konzultáns képzés. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas képzés, ugyanis ennek az iránynak valahogy a központjában a gondolat áll, meg ez az eszköz tudatosság, hogy itt lehet, hogy amikor te akár gimiben vagy fiatalon is csináltál ilyen pro-kontra listákat fiúkra, barátságokra, nem tudom, hogy volt-e veled ilyen.
Nem emlékszem.
Sokunk életében voltak ezek a listák, kinél milyen előnyök és hátrányok vannak. A kognitív viselkedés terápiás képzés valahogy azt próbálja megragadni, hogy hogyan viszonyulunk külön, vagy hogyan léteznek külön bennünk az érzelmek, a gondolatok, a helyzetek, és ezek milyen mintázatokban gyűlnek a mi életünk során. És erre például csodálatosan épül rá például a sématerápia. A sématerápiának az egyik gyökere ez a viselkedéses irányzat. Azt nem tudom, hogy őt esetleg hallottál a belső gyermek koncepcióról.
Igen.
A sématerápia az meg azért nagyon csodálatos, mert hogy nem csak ilyen alaphiedelmekbe, meg ilyen csomagokba szedi ezeket a mintázatokat, hanem ő meghatározott konkrét sémákat. Ami mondok egy példát, hogyha én egy olyan családban növök fel, ahol az én apukám mondjuk bántalmazó, akkor lehet, hogy én azt tanulom meg, hogy akkor vagyok értékes, hogyha önfeláldozó vagyok, tehát otthon segítek folyamatosan, és akkor úgy nincsen balhé otthon, nem kiabálnak velem ilyesmi, és ez a séma kialakul bennem, hogy önfeláldozónak kell lennem, akkor vagyok értékes, akkor vagyok szerethető. És ez, ahogy előre haladunk az életben, egy ideig így előnyünket szolgálja, amíg otthon vagyunk, de egy idő után, amikor felnőttek leszünk, szembesülünk azzal, hogy hoppá, megint egy bántalmazói kapcsolatban vagyok, és nem érzem jól magam, és azt érzem, hogy nem hallanak, nem látnak, vagy esetleg sokszor érzem magam önzőnek, amikor nem kéne, és akkor megjelennek ezek a hátrányok, és akkor ennek a sémának a kialakulása például ez az élményem, és ez, ahogyan kísérje a felnőtt koromat, nagyon izgalmasan és fájdalmasan bontakozik ki bennünk, és ezeket, ahogy felismerjük a sématerápiában, meg tudjuk nézni ezeket az előnyöket, hátrányokat, és megnézzük, hogy milyen szükségleteink sérültek ezek folyamán, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és kicsit olyan, mintha egy ilyen térképet kapnánk a személyiségünkről, hogy itt van mondjuk a csökkent értékűség sémám, és az önfeláldozás sémám, ezek hogyan kapcsolódnak akár együtt egy társas helyzetben.
Nagy segítség volt, hogy egy ilyen családban nőttél föl, ahol mondjuk azt, hogy mindennapos téma volt a pszichológia, valamilyen ágazata.
Hatalmas nagy támogatást jelentett akkor is az életemben, és hát most is, mert szakmázunk édesapámmal például rengeteget a témában, de most, hogy mondjak egy példát, talán az fantasztikus, hogy ő mindig valahogy pár lépéssel azelőtt járt, meg most is jár ebben, mint amiben én, és ez is egy tök jó érzés, hogy ő már olyan tapasztalatokkal, vagy olyan képzésekkel rendelkezik, amikben akár be tud engem is vonni. Meg hát az is nagyon jó az a együttműködés, hogy amikor ő elmegy egy képzésre, akkor arra nekem már nem kell, de ha én elmegyek, akkor át tudom neki dobni azokat a doksikat, meg együtt tudjuk ezt megvitatni, hogy ezt vajon hol lehet alkalmazni, mi az, ami felé még úgy érdemes lehetne nézelődni. Van egy ilyen kölcsönös támogatás is, meg közben van egy ilyen helyzeti előny is a dologban.
Most kanyarodjunk rá egy kicsit az önismeretre. Ha nem ismerjük eléggé önmagunkat, akkor talán a környezet számára sem tudunk, akár egy párkapcsolatban, akár a családunkban, vagy a tágabb környezetünkben sem tudunk jól működni, és mondjuk szeretetet adni. Hogyan nézett ki a te önismereti utad, és egyébként a saját önismeretünket hogyan is kezdjük el?
Ez egy nagyon izgi kérdés. Az én önismereti utam, ez gyerekkoromban kezdődött, amikor felismerték nálam azt harmadik osztályban, hogy valami nem annyira stimmel, hogy le vagyok maradva, nem értem úgy, nehéz az olvasás, a matematika, és akkor részt vettem egy ilyen kivizsgáláson, amire a szüleim elvittek, és megállapították ezt a háromszoros diszt, tehát diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia, ami azért elég nagy hátrány volt így a tanulás szempontjából, és akkor itt kezdődött el az, hogy akkor fejlesztések, és akkor a pszichológiai támogatása ennek. Úgyhogy ott volt az első ilyenem, meg később kamaszként szintén jelen volt az életemben. Az identitásom keresése, a testkép témája is megjelent, hogy én ezzel hogy vagyok, illetve egyetemen talán a felnőtt időszakon van az a legfontosabb, hogy ott Covid alatt volt egy izgalmas önismereti utam, de amit jobban részleteznénk, az az utána lévő, az MA, tehát a mesterképzés alatt kialakult folyamatom, amiben az volt a témánk, hogy én és a munka, én és a szakemberség, hogy ez a munka és magánélet egyensúly, vagy hogy az önbizalmam hogyan jelenik meg ebben, és ott például egy olyan hatalmas jó helyzetbe kerültem, hogy az én szakemberem, az mindig, tehát az én pszichológusom mindig 2-3 lépéssel szintén előttem járt, és nagyon-nagyon jól látta abból a táblatból, hogy én most akkor pont mi megyek keresztül, és akkor mindig tudta mondani, hogy ez teljesen normális, érthető az, amit én érzek, tehát így hatalmas biztonságot éreztem, hogy ő aztán tényleg érti, mert ő is ugyanezt ment át, úgyhogy ez egy szuper, szuper jó út volt nekem. Azután most egy csoportos terápián voltam, ahol 12-en voltunk, és az is egy ilyen egészen különleges élmény, ahogyan egy csoport alakul, változik, és közben meg megismerjük egymást. Valahogy a könyvekkel is meg tudjuk találni ezt az utat, szóval, hogy nagyon-nagyon jó érzés, amikor ezekben magunkra ismerünk, tehát az is szerintem, ha erre van lehetőségünk, csináljuk ezt, mert fantasztikus. Van arra lehetőségünk, hogy pszichológushoz menjünk, az még hatékonyabb lehet, de amit így jelent az önismeret, az alapvetően az, hogy igazából a belső mintázataink, az, hogy miért csinálok dolgokat, miért viselkedem úgy, ahogy, miért érzem azt, amit, témákat boncolgatjuk fel. Tehát tényleg az önmagunkról való ismeretet szerezzük meg, illetve az szerintem egy nagyon izgalmas irány ennek, hogy vannak személyiségeinknek fényesebb oldalai, amiket látunk, egyértelműen tudunk, mások is tudnak esetleg rólunk, és van egy olyan kis rejteke, amit lehet, hogy szégyelünk, vagy nehezebb témák ezek, és ahogy egy ilyen biztonságos térben akár behozzuk ezeket a témákat, kicsit olyan élmény, mint amikor az ágy alatt lévő szörnyetektől félünk, de amikor felkapcsoljuk a lámpát és lenézünk, akkor látjuk, hogy ez csak egy porcica. Tehát, hogy kicsit ilyen ez az önismereti utazás is, hogy egyrészt megértek dolgokat, másrészt meg ami nagyon félelmetesnek vagy szégyentelének élek meg, azt is itt ki tud bontakozni a maga tempójában, a kis biztonságos terében.
És hát gondolom, minden egyes helyzet hozzárak ehhez, mert hogy kapjuk az impulzusokat az élettől, hát azon tanuljuk meg.
Így van.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szöllős Luca Léna pszichológussal beszélgetünk a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világ okozta nyomásokról.
Női önbizalom. Azért különösen fontos szerintem, mert a mi változásainkat, amiről már szó is volt az előbb, testkép például, azért néha elég nehezen tudjuk elfogadni, főleg a korunk előrehaladtával, tehát tipikusan szerintem a 30. év, 40. év, vagy akár már a klimax időszaka egy ilyen lehet, ahol a nők kicsit lelkileg szerintem akár meg is törhetnek, vagy ez számukra egy stressz jelenthet, hogy már nem olyan az az arc, nem olyan a bőrünk.
Egy ilyen nagyon nehéz dilemma, hogy idősödünk, vagy a korunk nő, hogy valahogy az ideális női kép az mindig a fejünkben egy ilyen 20 és 27 év körüli nő, de hogy a korunkkal ez a kép nem változik, hanem megmarad ez, és én megváltozom. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nehéz, főleg ahogy behoztad ezt, hogy a testkép, hogy egy ilyen digitális világban mennyire nehéz, hogy most már nem csak azzal hasonlítom össze magamat, hogy a barátnőmnek az Instagramján lévő képekkel, vagy Facebook képeivel, hanem azzal is már össze tudom magam hasonlítani, hogy amikor én fölteszek egy Facebook filtert önmagamra, akkor így néznék ki, hogyha szép lennék. Tehát az én filterezett verziómmal is össze tudom magam hasonlítani, meg még nehezebb, mert akkor látom, hogy az orrom egy picit kisebb lenne, ha a szemem egy picit nagyobb lenne, akkor tényleg úgy néznék ki, ahogy ki kéne, hogy nézek. Tehát ez egy nagyon fájdalmas dolog, főleg ha mondjuk ilyen képeket esetleg megosztunk, és akkor az egy folyamatos emlékeztető az én kis oldalamon, hogy itt ezt még ezt módosítottam magamon, és nem így nézek ki a valóságban. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma nagyon nehéz ez a testkép, digitális média, filterek használata.
Erre még visszatérünk, mert ez egy külön pont, amit körbe szeretnék járni jobban, viszont most egy kicsit kanyarodjunk el a szintén mai kor jelenségéhez, hogyha mondhatom így, az önálló független nő jelenségéhez. Azért szerintem egyre gyakoribb, és egyre több olyan nőtársunk van, aki így él, akár tudatosan, vagy pedig egyszerűen nem tud kapcsolódni, és nem olyan párkapcsolatban tud élni, esetleg amilyenben szeretne, és akkor neki határozottnak, önállónak kell lenni minden helyzetben. Ez mennyire előny és hátrány, és hogyan tudunk ebben a szerepben létezni?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz szerep, amikor kicsit olyan, mint hogyha a két jóból csak egyet választhatok, hogy a teljes család, vagy ez a családközpontúság és a munka, hogy ez alapvetően tényleg egy valós dilemma nekünk, mert ha akár a családot akarok, akkor picit kikerülök a munkából, ha meg a munkát szeretném felvinni, mert most már én megtehetem, most már lehet, akkor viszont, akkor mi lesz az én biológiai órámmal? Ez egy nagyon nagy dilemma. Ha az önállóságról van így önmagában szó, ez egy szuper dolog, mert ez az egyik alapszükségletünk, az autonómia, az önállóságnak a megélése. A sématerápiás 5 alapszükségletből a második, ez egy elég fontos és kiemelt szerepű szükségletünk, de hát ez is egy spektrum, hogy ezt, ha mondjuk alacsony az autonómia szükségletemnek a kielégülése, tehát kevés helyen tudom megélni az autonómiámat, hát akkor ez egy nagyon rossz érzés, mert picit azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég önálló, nem vagyok kompetens, nem vagyok elég okos, ügyes, stb. Ha viszont a spektrumnak a másik oldalára kerülünk, akkor meg viszont lehet, hogy azt éljük meg, hogy itt nem nagyon van helye másnak, vagy hogy én meg tudom oldani, csak magamra számíthatok, jobb, ha nem kerülök mással úgy kapcsolatban, nem függhetek mástól, nem keretek segítséget. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz spektrum, és valahogy az lenne az ideális, hogy valahol így középen vagy ennek a vonatkozásában legyünk, de az már egy szuper jó dolog, ha ezt fel tudjuk ismerni, hogy ezen egy kicsit most jobbra vagy balra dől az én helyzetem. Ha mondjuk párkapcsolatban vagyunk, ez abból a szempontból egy jó dolog, hogy ez a párkapcsolatunkban is van egy értékrend, vagy van egy ilyen napi rend, ami alapján tudunk működni, és ezt tudjuk összhangba helyezni ezzel a vágyunkkal, hogy nekem az önállóság fontos, a karrierem fontos, és ezt a kommunikáció segítségével azért jó helyre lehet így kiegyensúlyozni ezt a helyzetet.
Egyébként a férfiak számára szerinted vonzó, vagy inkább taszító?
Hát, hogy valakinek ez is tetszik, valakinek az is tetszik, de hogy Alapvetően kérdés az, hogy abban én hogyan érzem magam abban a szerepben, abban a párkapcsolatban, mondjuk milyen lesz, ha ez mondjuk változik, de hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, tehát hogy a mi szerepünk, a múltunk azért az hozza magával, hogy ennél az egy gondoskodói valaki, és hogyha megint a digitális kort egy picit behozom, hát az is milyen izgalmas, hogy ezek a chatbotok, akik mondjuk fent vannak az üzleti oldalakon, legyen ez egy ügyfélszolgálat, vagy legyen akár a Siri, vagy az Alexa, azok is női karakterek, tehát a női karakter, a segítő karakter, a gondoskodó. És hát ez is nagyon érdekes, hogyha a chatbotok is női karaktere, akik támogatnak, kiszolgálnak, mindig ott vannak, akkor ez vajon hogyan hat vissza a mi nőiségünkre? Ezek el fognak kezdeni terjedni, meg már most is elég sok van, hogy hogyan támogatják a mi életünket.
Szerinted a világunk mennyire egocentrikus ezek fényében? Ez hogyan hat az emberekre most, mit látsz egyébként a társadalmon?
Ez egy olyan nagy téma, mert hogy megjelenik akkor, amit te mondasz, hogy ez az én, és az én az meg, hogyha picit így más szót használunk, akkor egy ilyen individualizmus, hogy az én sikerem az önmegvalósítás. És ha Maslownak a piramisából indulunk ki, ami egy olyan piramis, hogy milyen szükségleteink vannak, annak a legtetején áll ez az önmegvalósítás, a legalján pedig az alapvető szükségleteink ellátása. És ő valahogy ebben azt is érzem, hogy akár az is meghatározza, hogy én mondjuk az individualizmusom, vagy az én megélésem, önmegvalósításom valahogy azon is múlik, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt mondjuk gazdaságilag nem úgy álltunk, mint most. Tehát egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban az, hogy én már tudok azon gondolkodni, hogy én hogy vagyok, hogy milyen esztétikai, vagy önmegvalósítási értékrendi, vagy kulturális tapasztalatokat akarok magamba szívni, az egy sokkal elérhetőbb cél, mint mondjuk tényleg 100 évvel ezelőtt. Hogy van egy ilyen oldala is, de akár az is egy ilyen fontos, hogy a tudás megszerzés is mennyivel egyszerűbb, tehát hogy mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, vagy a mi szüleink korában, alapvetően az is egy teljesen más, máshogy nézett ki az, hogy én tudást szerzek, megtanítja nekem a matekot a Sándor bácsi, és a Marcsi néni pedig az éneket a faluban, vagy nem tudom, még mondjuk a mai társadalomban, vagy a mai lehetőségek áradatában felnyitom a YouTube-ot, és megcsinálom azt, és megtanulom gitározni, ukulelézni, bármit, amit szeretnék, mert hogy elérhető. Úgyhogy ez az én, ez tényleg központba került, tehát sokkal könnyebb megvalósítónak lenni. Hát ezeknek megvannak a maga kihívásai is ilyen, hogy ezzel egyébként sokan jönnek hozzám, hogy általában az önfeláldozóak, hogy mi van, ha narcisztikus leszek. Úgyhogy ez egy izgalmas téma.
És annyira közhely, mert talán ez is nem az a narcisztus. Tehát a párkapcsolatok egyik fő problémájaként emeljük ezt ki, hogy na, ő biztos narcisztikus, és azért ment tönkre a kapcsolatunk, és fölismertem, hogy ő ezt csinálta, mert hogy ezek a jelek. De azért ezt nehéz felismerni, nem?
Hát nem könnyű, igen, abszolút, de vannak olyan alapvető visszatérő pontok, amikre tudunk alapozni, de hogy ez most egy elég jelenkori helyzet, meg ez egy igen, ilyen címkeként használjuk most elég gyakran.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szöllős Luca Léna pszichológussal a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. Témánkat a jövő héten folytatjuk. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!